Pues, digo, es algo, ahora cuando estamos en el set, que yo creo que es muy grande, y yo estuve muy bien con los clientes en el año. Tenemos que hacer casting en la kitchen. Ez az néhány évvel elhatároztuk egész nyáron, hogy körbefutjuk a szigetet, és hát emlékszek rá, hogy már csak néhány nap volt az évből, és akkor ezt úgy döntöttünk szilveszter napján, hogy akkor beváltjuk a szigetünket, és gyorsan körbefutottuk. Rettetesen hideg és rettetesen szél volt, de mai napig arra emlékszünk, hogy csinálok mégiscsak. Na hát így ez jutott eszembe így a az év vége fele közeledve, lehet, hogy van olyan dolog, amit hirtelen úgy hiszik, hogy gyorsan be kéne pótolni, hogy amikor visszanéztek erre az évre, 2018-as évre, akkor az még több legyen. Azt hogy tudjuk mondani, hogy megcsináltuk, elértünk valamit. Aztán azt is szoktam hallani, hogy ebben az időszakban a legtöbb szomorú ember van a világon. Egyrészt a karácsony miatt, hogy karácsonyt egyedül tölti, meg lát más embereket, akik boldogabbak, mint ők. Másik oldal pedig az, hogy visszanéz és azt mondja, hogy ebben az évben sem sikerült semmi, és akkor elkezdem meg meglátni, és csomó olyan mindent. És megmondom őszintén, hogy amikor elkezdtem gondolkodni bármelyik évben, nem csak idén, akkor könnyebb sokszor azt megtalálni, mit nem sikerült, vagy mi lett volna jó. Vagy mi az, ami úgy negatív volt, és mindezek mellett sokszor meg elmegyünk amellett, ami csomó jó dolog történt. És Istennek a kegyelmét átvértük, Istennek az áldását átvértük. Hát remélem, hogy amikor összegezzük ezt az évet, akkor meglátjuk azt, hogy Isten mit cselekedett. De ha véletlenül úgy vagyunk itt ma, hogy van mit bepótolni, akkor ma még az a nap van, amikor be lehet pótolni dolgokat. És hát bátorítsalak arra is titeket. Ezen a héten nem még kéne egy prédikáljak, legalábbis úgy tudtam, hogy nem én fogok. És néhány nappal ezelőtt, amikor kiderült számomra, hogy félreértés történt, de nem olyan rosszul járt, hogy szerintem elmesélt a Barnabás, hogy ő is járt így, csak neki ott derült ki pont a, mielőtt valakinek külön kellett menni a szószékre, hogy ő kéne az legyen, és nem a másik, aki mellette van. Van ilyen is, de olyan jó, hogy az Istennek van egy külön üzenete. És engem igazából egy ige foglalkoztatott, és ezen a héten, még előtte, és hát ezt szeretném így megosztani veletek. Nem tudom, mennyire sikerül, mert nagyon sok mély dologba belementem, de mindazt, amit Isten akarva mondani, azt szeretném átadni. Az a kérdés vetül föl bennem, hogy van-e valami olyan megoldás, amiben Krisztusban lehet maradni? Ahogy kezdte az Orvos Csaba az alkalmat, hogy prédikátorból felolvasott egy olyan igét, amiben maga az író összefoglalja, hogy ez a summája az ő mondani valójának. És arra bátorítanak titeket, amikor, és ezt már mondtam itt egyszer, amikor olvastok egy ige szakasz, akkor adjatok neki egy címet. Mert az, ami előjön bennetek, az úgy teljesen új látószögben fogja azt a levelet, vagy azt az ige szakasz, azt a néhány részt behozni, és ne is mindig foglalkozatok azzal, hogy emberek mit adtak oda címnek, mert lehet más nevű belőle. Én szeretném már itt az elején a János levelére egy kicsit fókuszálni. Ez van egy előttem a János levele, és a János leveléből kaptam válaszokat, és mondom őszintén, hogy kicsit másképp jött elém a János levele most. Ezt a címet adnám most a levélnek, hogy hogyan maradjunk meg Krisztusban? Hogy lehet megmaradni Krisztusban? Sok mindenről van ott szó, de ha így tovább megyünk, akkor az biztos, hogy összetudjuk úgy szumázni az egész új szövetséget, hogy igazából két dologról van szó, hogy hogyan találd meg az üdvösséget, hogyan legyen a tiéd az evangélium, mit jelent az evangélium, másik oldalról meg, hogy maradj meg benne. Az összes levél ezért íródott, hogy tulajdonképpen tudjunk megmaradni Krisztusban. És János első leveléből szeretnék egy igét majd olvasni, el is olvasom most, az 1 János 1:27 jött elém, és ez a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanít a titeket, úgy maradjatok ő benne. Tehát, hadd kezdjem azzal, hogy a megmaradás törvénye. Ismeritek ezt, ugye? Ki az, aki szereti a fizikát? Tömegmozgás, elmélete, a Newtonnak a harmadik tétele, hogy megvan, hogy lendületben maradás törvénye. Én egy olvastam egy-két dolgot, mondom, hát valami abból inspirált, hát felelődettem a fizikai dolgokat, aztán nagyon sokáig belemerültem, hogy gyorsan kirapszoltam. De volt egy ilyen, hogy csinálnak egy ilyen szimulációkat, tulajdonképpen a megmaradás törvényéről, hogy egészen a bolygóknak a mozgásának a is tanulmányozzák, stb. És akkor azt írta ott le valaki, hogy ezek a szimulációk is pont úgy működnek, hogy a valóságban. Egy dolog van, amikor betesznek egy másik napot, akkor ott úgynevezett a fizika, hogy káosz keletkezik. És ez engem úgy megérintett, hogy mi keresztények Isten körül forgunk, és akkor vagyunk igazán jó helyen és jó mozgásban, hogyha Isten van a középpontban. És amint bekerül oda egy másik Isten, ott káosz lesz. És ez elég gyakori egyébként a mi életünkben, hogy bekerül oda egy másik Isten. És ha egész tanulmányozunk az Ószövetséget, ott is azt látjuk, hogy amíg Isten volt a középpontban, addig Izrael életének mindig rendben volt a dolga. Amint oda mellé került egy másik Isten, mi történt? Káosz lett, bűn lett, és nem jó dolgok következtek. Ez az igaz, ami megérintett, ezzel szeretnék így foglalkozni, anélkül, hogy minden területét kimeríteném, akár a János levelének, akár csak ennek az egy igelesnek. De van itt egy ilyen kulcs szó, ami megérintett, és ezzel szeretnék egy picit foglalkozni. Sőt, az 1 János 2.20-ban is erről szóló van szó, azt mondja, hogy és nektek kenetetek van. Nektek kenetetek van. Mit jelent ez a kenet? És hogy van-e nekünk? Egyáltalán hogy gondolkodunk erről? Egy kicsit, most hogy csak felszabadít, hogy egy más alkalom, szabad alkalom, akár még beszélgethetünk is erről. Izrael életében is azt gondolom, hogy amikor ez íródott, akkor sokkal jobban, sok minden más is volt még a gondolkodásban, a kerettel kapcsolatban. Ha az Ószövetséget tanulmányozunk, akkor látjuk benne, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon fontos eszköz volt, de ennél azért több. Már Mózes könyvében azt látjuk, hogy a kenet készítés maga egy külön mesterség volt. Voltak a kenet készítők, voltak, sok mindenre használták, most nem a szépítkezésről akarok beszélni, de arra is természetesen, de Izraelnek a vallási életében, az Istennel való kapcsolatban egy fontos szerepe volt a kenetnek, már az oldalt, hogy megkentik az eszközöket, meg kellett kenni, és a megkenésnek volt egy olyan jelentősége, hogy amit megkentek, az fel volt szentelve a Szent Élet. És aztán látjuk azt is, hogy embereket fölkentek valamilyen szolgálatra. Az Isten fölkent szolgálta embereket. Az is nagyon érdekes, tényleg csak ilyen, ami így eszem, hogy egy címszalka, hogy például Dávidhoz, amikor oda megy Nátán proféta, és mondja neki, az Isten üzenetét, akkor azt mondja neki, hogy én kentelek feléteket. Tehát nem azt mondja, hogy emberek, hanem az Isten végezte. Ez mondja, én kentelek feléteket. Ez is volt az nagy bűn, amit te lettél, mert én vagyok az, aki felkentelek téged erre a szolgálatra. Az Ószövetségben tanulmányozunk ezt, akkor látjuk, hogy azokat, akiket felkentek valamilyen szolgálatra, akkor ott következő lépések voltak. Olvassuk az, hogy Isten lelke rászállta az emberre. Akár király, akár proféta, akár Istennek valami különleges elhívás az emberre. Az Ószövetségben beszél arról az igen, hogy lesz majd valaki, aki az Úr felkent. És az Ószövetségben látjuk beteljesedni, hogy az Úr felkentje az maga Jézus Krisztus. És ez egy nagyszerű dolog egyébként ezen így ezt így végig gondolni, és bárkodik akar is, hogy akár így ezeket az igényeket tanulmányozva jussunk el arra, hogy mit is jelent az, hogy valaki föl van kelve. De még az Úr Jézusnál, amikor látjuk, hogy és valóban akkor is olvasom ezt az Úr Ézsaiási igényt, Ézsaiás 61-ben, azt láthatjuk, hogy Ézsaiás 61:1 az elejétől. Az Úr lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy beköltsem a megtört szívüket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, a megkötődötteknek megoldást. Már a proféciában benne van egy olyan, hogy az Úr felkent engem, ez Jézusról beszél, és elmondja, hogy miért kent föl, és miért kent föl engem. Ugye? Tehát van egy ilyen egész nagy listát, itt látunk, sőt, azt mondja, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és a bosszúállás a napját, amikor az Úr is megjelentében Lukácsban szóra édíti ezt az igét, kivéve ezt a végét, hogy a bosszúállásának napját, csak azért, mert ezt még majd később fog eljönni. De az Úr Jézus valóban elkezdte betölteni. Volt egy küldetése, és azt mondja, hogy az Úr felkent engem. És láthatjuk azt, hogy ahogy megjelent Jézus, tanulmányozzuk az ő életét, láthatjuk, hogy elejétől végig ott volt az életén az a keret, ott volt az életén valóban ez a keret, és az Úr kente fel erre a szolgálatra. Az Ószövetségben itt van, hogy látjuk, hogy prófétákat, ilyen nagy embereket kent fel Isten a szolgálatra, a nagy királyokat, vagy Elizeus prófétát, amint Illésnek mondtam, meg is kent föl a királyokat. És az Új Szövetségben látjuk Jézus Krisztus, és idáig azon van, hogy teljesen egyetértünk ezzel a történettel, ez ott van bennünk. De ez az ige valami másról beszél, azt mondja itt a János levelében, 1 János 2.20-ban, hogy nektek keretetek van. És adjuk meg itt egy ilyen fontos kérdésre. Tudjuk, hogy itt a Szent Szellemről van szó, ugye? De tudjuk azt, hogy a pünköskor is, amit profitáltak már erről a pünkösről korábban, akár Jeremiás, arról volt szó, hogy azt mondta, hogy úgy szólt a profécia, hogy lesz majd egy olyan idő, amikor nem egyik ember tanítja másikat, hanem ti mindannyian az Istentől tanítottak lesznek. És valahogy ezt az ige is az idézi itt az 1 János 2.27, hogy nem egyik ember mondja meg a másiknak, hanem nektek kenetetek van. És hát valahogy ezzel az igével nem nagyon foglalkozunk, pedig nagyon kellene foglalkozunk, hogy nekünk kenetünk van. Talán egy a baptista körökben egy dolog miatt, aztán azt látom, a karizmatikus körökben pedig egy ószövetség gondolkodás kezd beállni sokszor, hogy neki kenete van, mondjuk egy Dávid királynak. Sámuelnek neki kenete van. Neki kenete van, és akkor hallgatunk ilyen nagy kenettel szolgálat, ne értsetek félre, mert tudom, majd mindjárt megértitek. De ez az igen nem erről akar beszélni, és el akarunk elcsúsztat bennünket sokszor az ördög, vagy erre, hogy nem foglalkozunk vele, vagy úgy, hogy értsük félre, és akkor egy-egy ember után menjünk, hogy neked neki kenete van. Pedig ez az ige világosan beszél arról, hogy nektek kenetetek van. Ezzel egyébként nem csak János beszélt erről, hanem Pál apostol is az 1 Korintus 1.21-ben. De Péter is ezt a gondolkodást mondja, azt mondja, hogy ti pedig mindannyian királyi papság, szent nemzet vagytok. Ugyanazt mondja, hogy ti mindannyian kivagytok választva valamilyen feladatra. És amikor arról keresünk a választ, hogy hogyan lehet megmaradni Krisztusban, akkor itt van egy kulcs szó, amit Isten ad nekünk, hogy neked keneted van. Mit jelent az? Adolvasom ezt az igét, csak elakoztam és nem látok. Éppen a tegnap mondtam a barbásnak, hogy szemvegre van szüksége. Mondta lehet nekem nagyobbra, de hát tényleg van. Azt mondja itt az ige 1 János 1.27, és ez az a kenet, amelyet kikaptatok tőle, Istentől, bennetek marad. Az nagyon az első kulcsnak az, hogy ez nem egy egyszerű alkalom. Nem arról van szó, amikor betöltek a szél, akkor ott volt az egy nagy kenet. Vagy amikor átész valami olyan jó dicsőtés, mint ma is akár, akkor ott van a kenet, hanem azt mondja ez az ige, hogy ez bennetek marad. És ez egy fontos dolog, hogy mi hogy gondolkodunk erről. Mert nagyon sokszor készek vagyunk arra, hogy egy-egy napot felidézve az életünkben, ami nagyon jó volt, egy Istennek egy különös kegyelme volt valóban, és azt És akkor egy ilyen hát most nem azokat az idékat mindig című dolog legyen. És akkor úgy, hát ez most egy ilyen száraz időszak. És le kell dönteni, hogy az igének van igaza, vagy az ördögnek van igaza. Ez a kemény, hogy az ördögnek van igaza, ez a kifejezés. De hadd mondjam azt, hogy minden, ami megkérdőjelezi az igen igazságát, az az ördögtől van. Az első kijelentése Istennek, hogy ne egyél arra a fáról, az ördög jó, az első kijelentése, hogy csak hogyan. Ennyi a kijelentés az ördögnek, hogy csak hogyan. És ezzel jön mindig, és figyeld meg, hogy elkezd megingatni benned, amit az Isten mondott. De az Isten azt mondja, hogy neked keneted van. Nektek keneted van, és azt mondja az első kulcs, jegyezzük meg, hogy ez bennünk marad. Ez nem úgy van, hogy egyszer ott van, egyszer nincs ott. Amikor éppen rossz lába kelted föl, akkor van nincs kenetem. Hanem azt mondja, hogy bennetek marad. És ez egy fontos identitási kérdés is tulajdonképpen. Tehát ne gondolkozunk ószövetségi módon, térjünk át arra, hogy nekünk van kenetünk. És kezdünk el azok a gondolkodni, hogy mit is jelent az, hogy nekem kenetem van. Mit is jelent az, hogy az Isten szelleme bennem lakik. És azt mondja itt a 20. versben, hogy nektek kenetetek van a Szenttől. A 25. versben pedig azt mondja, hogy nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson, vagy valaki ezt elmondja nektek, vagy valaki megmondja. A 20. versben azt mondta, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nagyon fordítás már elkezdte úgy lenni, hogy és ezt mindig tudtátok. Én megpróbáltam utánézni azért, hogy a bibliakutatókat. Én úgy érzem ennek a szöveg összetükésnek, hogy ez a Károly az egy helyes fordítás benne, hogy ismeretetek van. Tehát keretetek van Istentől, és ismeretetek van ezáltal. Vagyis lehet, hogy már féltek az útfordítók kiírni azt, hogy mindent tudtok, mert hát végül is mindent nem tudunk, mert Isten tud mindent. De az abban a témával kapcsolatban, amit Isten el akar mondani, az a kapcsolatban az Isten mindent elmond. Ez a lényeg ennek. Hogy mindent megad hozzá, és mindezt nem emberektől kell megtudnom. Persze, ha gondolkodnánk, akkor azt mondják, hogy akkor minek írtam Jánosának úgy, hogy én prédikálunk itt most. Nem erről beszél egyébként az ige, hanem arról beszél, hogy van egy isteni kijelentés, van egy kapocs köztem és az Isten között, közted és az Isten között. És nem mások mondása miatt teszed meg, nem mások mindása miatt tudsz megmaradni, hanem azért, mert benned megvan a megoldás. Isten neked megadta a megoldást. És maximum Isten csak felhasználja meg ezt, hogy segítsen ebben. De az Isten egyenes ága neked adja. Nem egy ószövetség gondolkodás szerint, hogy egy főpapon keresztül, vagy valakin keresztül, hanem egyenes bemenetünk van Jézus Krisztus által a mennyi atyához. És ez egy fontos dolog, hogy ez a megmaradásnak, Krisztusban maradásnak a törvénye, ahogy tetszik, az az, hogy nekünk egyenes ágú kapcsolatunk van Istennel. És egyenesen van lehetőségünk vele. Ez nagyon fontos dolog, és ez nekem nagyon megérintett engem, és igazából innen indult ki az egész gondolkodásom, hogy ez arra is jó, hogy másoknak a hitetlenség el tud elbátorítani téged, hogy Istentől kaptad. Másoknak a véleménye, vagy a lebeszélése, az nem tud elbátorítani, hogy Istentől kaptál téged. Mert Istentől kaptad. És neki tartod el számolással. Ez azt is jelenti, hogy neked keneted van a Szenttől, Istentől van keneted. És ezzel meg kell a felismerőt, és el kellett azt mondjam, hogy már láttam itt akár ebben az évben is, hogy Isten mi az, amit mondott, mi az, amit adott. Úgy vettem sokszor, mintha nekem keretem van a gyűlöketektől. Én nem tudom, hogy értitek, amit mondanám valók. Vagy keretem van egy testvértől. Nem érjétek félre, tudom, hogy Istentől. Örülök, hogy leteszteljük sokszor azt, amit Istentől kapunk, hogy másoknál mennyire futált a dolog, és majd akkor állunk előtte. Az Isten, ha nekem mondott valamit, az Isten keretet adott, az Isten fölkent arra, akkor ebben a felelősségben fogalmazok ilyen egyszerűen, vagy finoman, de lehet, hogy érdemes átadolni azt, odaszállást, hogy az Istentől kaptad azt, és nem emberektől. És akkor, amikor a nehézség, amikor a probléma, amikor ellenállás látsz, akkor nem mindegy, hogy hogy gondolkozz róla, hogy az Istentől van az a kenet, vagy valakik meghatározzák az életedben, hogy hogy működik. Ne bátorított, ne bátortalanítsanak el az emberek, mert valóban, ha Istentől te kaptál ellátást, akkor az elsősorban tiéd. És én megmondom, hogy ez nagyon őszintén, nagyon sokszor küzdök azzal, hogy kapok egy ellátást, és látom, hogy úgy elmondom, és látom, hogy nem értik mások, de hát azt kéne megérteni, hogy ezt én kaptam Istentől, akkor kéne beérteni. Szóval, tudom, hogy csak megosztom veletek ezt, elsősorban én kaptam ezt az igét, majd mazsolázzatok belőle, ha Isten ad nektek is valamit. A harmadik dolog, amit itt kulcsként éltem meg ebben a 27-es versben, hogy azt mondja, hogy azért nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy Istentől van a kenet, mert azt mondja, hogy megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hamis. És ez egy nagyon fontos kulcs, azt mondom, hogy a döntéseimben, a cselekedetben mi határoz meg. Hogy alárendelem az akaratomat, annak a gondolatomat, az akaratomat, az én véleményemet, meg mindent, amit a kenettől tanultam. Ezt mondja ezt az ige. Hogy amit az Isten szelleme elvégzett bennem, és elhívott is, és elmondta, stb., hogy ennek alárendelem a cselekedetemet. Azt mondja, hogy úgy maradjunk bennem. Úgy tudok benne maradni. És ez nagyszerű kulcs, azt gondolom. Tehát az első az, hogy bennünk marad, bennem marad. Másik az, hogy tudjam, hogy Istentől kaptam. Istentől van kenet. És a harmadik az, hogy rendeljem alá az én akaratomat. És ha kell, akkor a válasz mondja, hogy akár öllököljem is meg. Mert tegyek meg mindent. Azért az Isten akarata érvényesüljön bennem. És így folytatódik ez az ige, azt mondja, hogy van ennek a megmaradásnak egy célja. És egyszerű volt ezt is ma így hallani, a dicsőtés alatt, hogy készek legyünk a Jézus Krisztus eljövetelére. Mi olyan sokszor, hogy kitűzünk egy-két célt meg csak egy, de egyszerű, ez a legfontosabb cél, hogy abban a munkában, abban a szolgálatban maradjunk, legyünk benne, és legyünk készek az ő eljövetelére. Nincs ettől magasztosabb cél. És ne akarjuk ezt a célt, hogy Jézus Krisztus eljövetelére készek vagyunk lejjebb hozni, és valami szent magasztos célt mellé tenni, mert ez a legfontosabb, hogy mi készek legyünk. Persze akkor elkezdjük végezni azt a munkát. Ezt akkor benne vagyunk. De ez nagyon fontos dolog, hogy ez a cél, ez jöjjön elő újra bennünk. És rá is erősít a harmadik részt, úgy is kezdő, hogy lássatok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismeri minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá. Meg fogjuk őt látni, amint van. Akkor tovább viszi, akiben megvan ez a reménység, az önmagát megtisztítja. Hadd mondjam azt, hogy Krisztusban megmaradni azt is jelenti, hogy egyenes arányban van, hogy nem maradok a bűnben. Nem maradok a bűnben. És ha elhangzott ez a szó is, legalábbis úgy emlékszek rá, hogy egy világos vonal legyen a világ és köztünk. És ezt gondolom egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt kezdjük megérteni. Az egész János levelében itt már, hogyha a második részt is elkezdjük olvasni, akkor azt is látjuk, és fiacskáim, azért, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szó, szólunk az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus. És akkor folytatja itt tovább az igét, vagy itt a harmadik részt olvasnám tovább, akkor is azt látom, hogy akiben megvan ez a reménység, az ő iránta az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Mert valaki bűnt cselekszik, a törvénytelenséget is cselekszik, a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, mert ő benne nincs bűn. Aki ő benne marad, ez se esik bűnbe. Aki bűnbe esik, ez se látta meg, és nem ismerte meg őt. Fiacskáim, el ne hitessen benneteket senki. Aki az igazságot cselekszi, igaz az, ami amiként ő is igaz. Azt mondta az ige, hogy nektek kenetetek van. Hadd mondjam úgy, hogy neked keneted van arra, hogy Istenben maradj. És keneted van arra, hogy a bűntől megszabadulj, és bűn nélkül élj. És azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy nagyon sokszor elkezdünk inkább másképp gondolkodni. Én még visszatérjük majd. Szóval nagyon fontos dolgot szerettem volna itt most elmondani, hogy ne maradj a bűnben, hanem maradj Krisztusban. Nem arról beszélünk, János, hogy valaki nem bukik el, vagy nem esik meg valami az életében, akkor többször is elmondja, hogy János első, itt az első részben is már, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy azt mondja, hogy ha elesünk, akkor van szószorunk az Atyánál, és itt pedig azt mondja a harmadik részben, hogy aki bűncselekszik, az nem marad a Krisztusban. Akkor hogy rakjuk össze ezt, ugye? Már az első részben is látjuk azt, hogy világosságban van, nem lehet a sötétségben. Egy nagyon fontos határvonal van, hogy most a bűnben élek, vagy nem élek a bűnben. Ez nem azt jelenti, hogy nem bukok el, attól még nem élek a bűnben, mert elbuktam. Mert van egy szószólom az Atyánál, és közben jár értem, és nekem szól, hogy ez nem jó, és mikor szól, akkor van rá kenetem, hogy ott hagyjam a bűnt. Van rá kenetem, hogy ott hagyjam a bűnt. És éljek bűn nélkül. Ez egy fontos dolog szerintem. Na, elkezdi itt mondani János, ez még egy ilyen üzenet volt bennem, hogy kinek szól ez az ige. Mert először azt mondja, hogy, és olyan, mint egy kicsit így bele futná egy kérdésbe, 20. részben azt mondja, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. De azt mondja, hogy nem is azért írom ezt nektek, mert nektek nincs ismeretetek, hanem pont azért, mert van ismeretetek. És ez egy nagyszerű dolog, hogy az ige nekünk szól. Keretünk van Istentől, de ezt kell tudjuk, hogy nekünk megvan. És nekem nagyon tetszenek ezek a mondatok itt a második rész 12. verse körül, 1-2-12 körül. Az elkezdi sorolni, hogy írok nektek című dolog. Nem tudom, hogy megfigyeltétek ezt, hogy többször olvastátok, pártoltok, olvastok, és elmegyéltek rajta, hogy mit jelentenek ezek a szavak itt. Írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátottak az önnevén. Nem biztos, hogy kisgyerekekről beszél, csak te gondolatok rájuk is. De gondoljuk abban, hogy a hitben vagyunk egy úton. És vannak olyan időszakok, amikor egész egyszerűen ezt fontos tudunk, és ez van egy középpontban. Ha tovább megy, akkor nem sorrendben olvasom inkább, hanem a végén, amit ír, hogy írok nektek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Igen, lehet, hogy hitben, ahogy halad az életünk, még sok kemény tanítást nem értünk meg. De egy fontos dolgot, amiről ma is énekeltünk, hogy fiad vagyok, Atyám. Ezzel kezdődik, és lehet, hogy még idáig jutott el. És az a fontos dolog, hogy ez megmarad végig. Ez megmarad végig, hogy ő a mi Atyánk. És nagyon fontos, hogy elmondja, hogy írok nektek fiak, gyerekek, mert megbocsátottak a ti bűneitek. Fontos, hogy átéljük azt, hogy valóban az Isten elküldte Jézus Krisztus, és magára vállalta összes bűnünket. És akkor kiemel két kategóriát, aminek kétszer ér. Azt mondja, hogy írok nektek ifjak, fiatalok. Azt mondanak, hogy jól. Írok nektek fiatalok, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Azt mondja, hogy írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Milyen nagyszerű dolog, hogy a hit életünkben van egy olyan szakasz, amikor lehet, hogy odáértünk el, hogy milyen jó, hogy megbocsátottak nekünk a bűnünk. És nagyon jó ezt tudni. És nem tudom, hogy vissza tudtok emlékezni arra, amikor átszettek az életeteket Jézus Krisztusnak. Ennél nagyobb öröm nem volt szerintem, nem? Tudom, hogy van egy Atyám, és fiú vagyok, és megbocsátottak a bűneim. Lehet, hogy újra elbuktam, de átadtam újra. Odaálltam Isten elé, újra megbocsátott. Odaálltam megint, megbocsátott. És milyen jó, hogy átéltem azt, hogy bűnbocsánatom van. És ebben a szakaszban vagy, örülj neki, mert így működik. Hogy, hogy ráeresztesz arra, hogy van egy anyád, és hogy te családtag lettél, és az Isten veled van, és megbocsátott a bűneidet. De ez egy olyan időszak, amikor azt mondja, hogy írtam nektek, ifjak, mert ti erősek vagytok, és meggyőztétek a gonoszt. Tehát, hogy legyőztétek a gonoszt. Ez egy fontos szakasz a hívő életünkben, hogy van egy ilyen megerősödési szakasz, és sokszor ebben vagyunk benne, vagy sokszor ebben nem veszünk részt, és elmondunk. Szóval egy nagyon, nagyon, nagyon fontos, ehhez szokták mondani az ifjúkorra is, hogy ez nagyon úgy eldönti a dolgokat az ember életében. És a hívő életünkben is ez eldönti. Eldönti az életünkben azt, hogy elhisszük-e azt, hogy van keletünk, van erőnk arra, hogy legyőzzük a gonoszt, és ne kössünk szövetséget a gonosszal, hanem megtudjuk azt, hogy mi az, ami Istentől való, és amellett tegyük le a voksot, és mi az, amitől el kell szakadjunk. Ez egy fontos dolog a hívő ember életében. És fontos, hogy ne más teológiát gyártsunk. Mert ha ennek a talaját, vagy ennek a világát élünk, azt mondjuk, hogy nem tudunk megváltozni. Igazából a hívő ember nem tud megváltozni. Mert végül is tényleg kegyelemben él. És ez tényleg nagyon jó. Ott van, emlékszünk a gyerekkor, csecsemőkor, autóforítja. De ha nincs meg ez, hogy eldöntöm, hogy mi az, amiből én szakítok vele, hanem elkezd egy teológiát gyártani, hogy az Isten szeret engem így különösen, ami igaz, amikor oda megyek hozzá. Sőt, ha hívőként eldöntöm, akkor is szeret, nem azt mondja, hogy nem szeret. Azt mondja, ott van a szószólónk az atyánál. De egy nem igaz. És ha ezzel találkozol, akkor tudnak, hogy ez azugság. Hogy a Krisztusból úgy meg tudsz maradni, hogy te megmaradsz a bűnben. Ez nem igaz az Isteni alatt. Ez egy nagyon fontos határvonal. Érd át a kegyelmet újra és újra, de szakíts a bűnnel. Akarjuk szakítani a bűnnel. És ez egy fontos üzenet, hogy azt mondja, írtam nektek, ifja, mert ti meggyőztétek, legyőztétek a gonoszt, és van erőtök rá, és van hatalmatok rá. És ez egy nagyon fontos hazugság az ördögnek, hogy nem tudod megtenni, nem tudsz szakítani a bűnnel. De igen, tudsz szakítani. Mert az Isten ad rá erőt. Nem a te erődet, a Szent Szellemnek az erő. És amikor azt mondja, hogy erőtök van, akkor Szent Szellem erejéről beszél. És ez az a keret, amivel van erőd kitartani. És azt mondja, hogy és tényleg itt a hívak, hogy erősek vagytok, és az Isten igényen megmaradt bennetek. Nem a bűnbe maradtok, hanem van erőtök szakítani, és az Isten igényen fog megmaradni bennetek. És ez egy nagyszerű dolog, és nem csak a fiataloknak szól, hanem a hitben fiataloknak. Hogyha ez nem történt meg az életedben, akkor hozz egy döntést, hogy szakítok a bűnnel. Én nem élek tovább a bűnben. Az Isten felvilágosított róla, hogy ez bűn az életemben. Akkor szakítok vele. És van erőm hozzá. És nem mondd azt, hogy nincs erőd hozzá. Nem mondd azt, hogy te nem tudod megtenni. Mert az Isten erőt ad hozzá. Mert hogyha azt mondod, hogy nem tudod megtenni, akkor az ördögre hallgatsz, aki azt kérdi, hogy csak ugyan meg tudnád tenni. De ez az ördög mondja. És vegyük észre, hogy mi az Istenhez tartozunk. És ez nekünk szól. És nagyon fontos dolog, hogyha ez megvan, ugye az atyákról is beszél még egyszer, hogyha az Isten megadta neked azt, hogy szellemének életi már, akkor egyet mond, nézd, nem tudom megfigyeltetek, hogy ugyanazt ismétli a 12-14-es versben, az atyáknak, hogy írtam nektek, vagy írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Szóval írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Annál semmi nem számít, hanem a legfontosabb, hogy Istenről tudsz. Istenről tudsz. És akkor ez az egész már megvan. És ez e körül forog, ugye nem a káosz, hanem megismertétek azt, aki teremtette a világot. Aki teremtette ezt a naprendszert, amiben élünk. És hogy ilyen egyes utatokat élünk. És az Isten körül akkor nincs káosz. Itt azt mondja, és határozottan elmondja utána, amikor az ifjakról beszél, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, ami a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs valóban az atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, az élet kérdése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Tehát a megmaradásnak a törvénye, ha mondjam azt, hogy Isten választott. Valóban az a határvonal, meglátod, hogy mi az, ami a világhoz tartozik, akár gondolat, eszme, ami hat a hívő életedre, és mi az, ami az Atyától van, ami belülről jön, ami a kenet az életedben, a te életedben. És akkor azt mondja, hogy el tud választani. És el tud dönteni, hogy a halált választod, vagy pedig az örök életet választod. Azt választod, ami elmúlik, vagy azt választod, ami mindörökké megmarad. És én arra bátorítanak, hogy ne úgy dalogják a kezük gyártani, hanem maradjunk meg Krisztusban. Hanem maradjunk meg benne. És az Isten igéje az mindig igaz. De lehet, hogy hát nem eredetekség, mert a tudjában is van a kenetet, kenésként is használták, gyógymódokban is. De az, amire nekem így előjött, hogy kenetet van, az még egy másik dologra, ami mostában nagyon aktuális, hogy úgyis gyártunk új teológiákat, hogy látjuk, hogy mi van, mit nem tudunk megtenni, és azt mondjuk, hogy hát most a hit ilyen nyögvényelő sem lehet. És ebben az időszakokban majd átvészel bennünket a törvényt. Mit tudom, hogy mit tudom átvészel bennünket. Nem tudom, nekem valahogy úgy jött elém az, hogy ha van kenetünk, nem tudom, hogy mikor volt az ajtótok otthon, vagy nem, és mit csináltatok vele. Megkent tovajjal is, tovább nem mikor volt. Ha van kenetünk, megszűnik ez a nyikorgás. Megszűnik az a nyikorgás. És hadd legyen ez az új év, vagy így, hogy szüntesd meg a nyikorgást, és lépj át az új évbe úgy, hogy nem nyikorogsz. Nem nyikorogsz, hogy ez sem megy, az sem megy. Hanem elhiszed, hogy van keneted, és megy. És az Úr elhívása igaz. És elhiszed, hogy amit ő mondott, az igaz, az nem kérdőjelezed meg. Legyen ez egy ilyen kenőcs. Amen. Amen. Még egy gondolat van bennem, ez már csak így kívülállóként, vagy megfigyelőként, a kenettel kapcsolatban. És pedig úgy, hogyha Krisztusban maradunk, persze úgy megtörténik, hogy megújulunk. Meg átélünk ébredéseket, ugye? És az jött elém, és arra ugyatok ezért, hogy tanulmányoztam azt, hogy milyen akadály lehet 10 év múlva, 10 évvel ezelőtt átélt nagy kenet, nagy ébredés. Milyen akadály lehet? És arra jöttem rá, hogy mindenkinek akadályt látom. Mondok egy-két példát, ha mondtam, akkor lőjöttek rá. Mondd egy, már így, hogy fegyver álmos eszem, hogy mindig volt egy tesó, akivel valami miatt kellett beszélgetnem, egy lelkipásztor, aki a baptista lelkipásztor között egy kicsit ilyen vaskalapos, nem kicsit, nagyon vaskalapos mondtak, én nem ismertem őt. Azelőtt még a nevét is elmerem mondani, mert történt benne pozitív a happy end-je. Pátkai Béla bácsiról van szó, és bizonyos dolgokkal kellett együtt beszélgetni vele, és hát nem igazán örültem, hogy kell vele beszélgessek, mert nem olyan híreim voltak, és ahol találkoztunk a Pestrőnészen, ott volt egy megvan, az hideg volt, mondtam, hogy Mekiben, mondtam, hogy nem merül meg életében, nem volt Mekiben, mondtam, hogy van egy kocsma, akkor jó lesz a Meki. Szóval így kezdett a beszélgetés, úgyhogy elkezdtünk beszélgetni, és megkérdeztem tőle, hogy elmondanám megtérését. És mondja, hogy ez szívesen felállítás. És elkezdtem mondani, a 60-as évekbeli ébredésben, ami Ócsába szárba indult, meg Kovács Géza bácsi volt benne, hogy csinálni ismertek, hogy Isten őt felébresztette. És elkezdte mondani, hogy akkor ő mit élt el. Hát tulajdonképpen egy ilyen karizmatikus ébredést mondott el. Lázadtak, meg a most mondom, hogy viselt a gyülekezet. Ó, hát van, hogy kizártak. Végtett mondott, szöntött. És akkor kérdem, hogy és mi a helyzet most a fiatalokkal a gyülekezetben? Hát én már nem bírom azt mondani. Mondta, hogy mi van. Mondja, hát mondhatok valamit. Mondja, igen. Mert egy kicsit beszélgetve mondtam, hogy mi lenne, hogyha az Isten alkot kötne a bácsival, hogy így ezzel a stílussal, amit szeret a 60-as évekbeli ébredésben, ami megmaradt, és abban jól érzi magát. Olyan énekek voltak akkor, azok olyan áldott énekek. És annyira jó volt. Ha ebből megérezni, jól érezni magát, és meg tudná tartani a családját, az egész gyülekezetet, hogy senki nem menne el. Ez nagyszerű dolog. hogy fiatalok nem mennének el, ott maradnának. De meg tudná ezt maradni. Ez van egyik paksuga. A másik az, hogy nagyon rosszul érezni magát. Mert megvinnék a dobot, meg minden lenne ott a gyülekezetben. És jönne még 100 fiatal. Melyiket választaná? Hát, véget ért a beszélgetésünk. És ezért egy év kezdve csörült a telefonom, és meg azt mondta nekem a Pátré bácsi, hogy János, a másodikat választom. Nem sokára ezután egy evangélitet szervezett, amire meghívott bennünket, és ezt az evangélizációt már nem érhette meg. Előtte két napon az úr hazahívta. Megváltozva. Neki nem is kellett szenvedni attól a stílusról. Az úr megadta neki. De megváltoztatta a szívét. És nem akartam ezt ilyen hosszan, de hogy én is átértem egy élődést. Átértem, amikor 18 éves voltam. És hát most is tudnék órákat beszélni róla, nem fogok. Mikor beszélgettem veletek jó néhányan, akik a baptista oldalról jöttetek, hát mondjuk most ilyen írtam. Elmondtam, hogy akik milyen nagyszerű ébredés volt ott, amikor átértek valamit, és valami nagyra váltott is. És az a kép az ott van ilyen nagyban. Nekem is. Akik a hídgyülekezetéből jöttetek, azok az az ébredés, ami akkor ott volt. Az, és az ilyen nagyban ott van. És akkor az Isten valami nem tud egy új kedvet adni, mert azt akarjuk átélni. Az Isten nem azt akarja átélni. Hogy nem azt akarja adni, hanem újat akar adni. És engedjük el azokat. És engedjük, hogy Isten adjon valami új keretet. Az, ami bennetek van. Amen.